Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a keresztelésre készülve énekeljük a 412. dicséret második versét. A 412. dicséret második versét énekeljük, ami így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves szülők, keresztszülők, Isten házába, és áldást kérünk gyermeketekre. Hálaadással veletek együtt köszönjük Istennek, hogy épségben életre segítette őt, és megőrizte az édesanyja életét, és hogy azóta is őriz benneteket. Most hallgassátok, amint szól hozzánk Isten igéje Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyve 49. fejezetéből, a 15. és 16. versekből. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek be. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, kedves család, kedves Soma, úgy tudom, hogy te egy kis mosolygós energiabomba vagy. Igazam van? Hát most nagyon szégyellős vagy, de biztos, hogy igazam van, mert anya így mondta. Most azért hozott el téged apa meg anya a templomba, hogy megígérjenek valamit. Azt fogják megígérni, hogy majd megmutatják neked, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És ha tudni fogod, hogy ki Jézus Krisztus, akkor ezt a sok energiát nagyon jó dolgokra fogod tudni használni. És most erről fogok még a szüleidnek kicsit beszélni, és utána megkeresztelünk. A felolvasott igében az áll, hogy még ha az anya meg is feledkezne a gyermekéről, Isten még akkor sem feledkezik meg rólunk. Nem hiszem, hogy ti bármikor megfeledkeztetek volna a gyermekeitekről, hiszen ők a legfontosabbak számotokra. De még ha ti meg is feledkeznétek róluk, Isten Jézus Krisztus kegyelméért még akkor se feledkezne meg. Hiszen Jézus az életét adta értünk a kereszten. A Szentháromság Isten tehát annyira fontosnak tartja Somát, hogy egy pillanatra sem feledkezik meg róla. Amikor elhozunk egy gyereket megkeresztelni, akkor ugye azt ígérjük meg Istennek, hogy úgy fogjuk nevelni és neveltetni, hogy a konfirmáció során ő maga önként tudja azt mondani, hogy hisz Istenben, hisz Jézus Krisztusban. Tehát Somát is úgy fogjátok majd nevelni, hogy ne csak testben és tudásban fejlődjön, hanem lelkileg is tudjon fejlődni, és egyre közelebb kerülhessen Istenhez. És mi itt most sok mosolygás meg talán majd fényképezés közepette nagy ígéreteket teszünk az Úrnak, aztán meg megy mindenki a maga dolgára, a gyülekezet hazamegy, a család megy ünnepelni, gondolom. És az a kérdés, hogy ezután mi fog történni. Mert tényleg úgy nevelni és neveltetni egy gyermeket, hogy minden nap lássa, hogy mi mennyire bízunk Istenben, az nem könnyű. Mert néha nekünk is nehéz bízni Istenben. Amikor nehéz pillanatok vannak az életben, akkor nekünk is nehéz úgy élni, hogy azzal példát mutassunk a gyerekeinknek arra, hogy hogyan kell Istenre támaszkodni a nehézségekben, és krisztusi életet élni akkor is, amikor nehéz. Amikor pedig örömök, meg jó dolgok vannak az életben, akkor meg néha annyira elvisznek minket az élet örömei, hogy nehéz arra figyelni, hogy Isten vajon melyik úton akar minket vezetni. És akkor azért nehéz példát mutatni a gyerekeinknek, tanítani őket Isten útjára. Van, hogy a nehézségek miatt, van, hogy az örömök miatt, de időnként megfeledkezünk arról, hogy Isten útján járjunk. Mi időnként talán megfeledkezünk a Szent Háromság Istenről, és nem tudjuk úgy nevelni és neveltetni a gyerekünket az élet minden napján, minden pillanatában, hogy hitre jusson, még akkor se, ha tudjuk, hogy ez mennyire fontos, hiszen ezen múlik az örök élet. Ezen múlik az, hogy a földi élet után a mennyben találkozhassunk, és együtt lehessünk egy örökké valóságon át. Tehát, hogyha ha mi tudjuk is, hogy a hit mennyire fontos, még akkor is megfeledkezhetünk időnként Istenről és arról, amit ma megígérünk neki. Viszont, ahogy a felolvasott igében áll, Isten nem feledkezik meg rólunk. Isten nem fog megfeledkezni Somáról sem, hanem neki is azt mondja, íme a tenyerembe véstelek be. Ha van valami fontos dolog, amit nem akarunk elfelejteni, az sokszor a kezünkre írjuk fel. Az, hogy Isten a tenyerébe vési a nevünket, az azt jelenti, hogy fontosak vagyunk a számára, és mindig számon tart minket. Akkor is számon tartott, amikor Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, és akkor is számon fog tartani, amikor visszajön Krisztus. Lehet, hogy mi időnként talán megfeledkezünk Istenről, de Isten még akkor is számon tart minket, és ha engedjük, visszavezet a jó útra, és ha elfogadjuk kegyelmét, és megbánjuk bűneinket, örök életet ad. Isten számára fontos a ti gyermeketek, és most arra kér és hív benneteket a keresztségben, hogy tanítsátok meg neki is azt, hogy ő Jézus Krisztus kegyelméért mennyire fontos Istennek, és azt, hogy számára is legyen fontos a Szent Háromság Isten. Amen. Most pedig kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és a családot pedig arra kérem, hogy Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig valljuk meg hitünket a gyülekezettel együtt, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Soma, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjen testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteink, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt egy gyermekért, akit nekünk ajándékoztál. Kérünk, atyánk, őrizd meg, és engedd, hogy testi-lelki épségben a te dicsőségedre felnevelkedhessék. Tedd őt Jézus Krisztus igaz követőjévé, segíts minket, hogy élő hitű, Krisztus Urunkat igazán követő, fele barátainkat tiszta szívből szerető gyülekezet lehessünk. Segíts, hogy embertársainknak áldásul, és a te szent neved dicsőségére éljünk. Amen. Most pedig Isten áldását kívánva átadom a keresztelési emléklapot az édesapának. A keresztelésre felelve, leülve énekeljük a 47. Zsoltár első versét, és kérem a kórust, hogy majd ez alatt az ének alatt álljon ki, ugyanis a kórusunk készül a délutáni kórus találkozóra, és hogy ne csak ott, hanem a gyülekezetünkben is Isten dicsőségére legyenek, így az ének után az ő szolgálatukat fogjuk meghallgatni. Most énekeljük a 47. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, no minden népek, örvendezzetek!
Szeretettel köszöntök mindenkit a Pátyi Református Énekkar nevében, immáron már ez lett a nevünk, nem olyan régóta, és ma délután Török Bálinton lesz az egyházmegyei kórus találkozó, az egyik, mert olyan nagy lett az egyházmegyénk, hogy, és a kórusok száma, hogy idén már két részletben gyűlünk össze, most csak az egyházmegye fele, ami 9 kórus, és majd jövő héten lesz a másik helyen, és erre készülünk 3 énekkel. Az egyik a Franz Bibel, Jézus hív téged a bűn mélyéből. Másik egy nagyon szép halleluja éneknek egy kortárs feldolgozása, ó mi hű baráta Jézus. És a harmadik pedig Vulpius, dicsőség néked Istenünk, egy szép húsvéti ének. És itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy kórusunk nyitva áll, és szeretettel hívunk új tagokat is, aki szívesen jönne, csütörtök esténként próbálunk, olyan énekeket éneklünk, amiket azt szeretném, hogyha Istenhez közel vinni, akár a kórusban szolgálókat, akár akik hallgatnak minket, a lényeg, hogy az ő dicsőségére szóljon, és ehhez próbáljuk a zenei dolgokat is hozzáigazítani. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet.
Jézus hív téged a bűnéből, ember volt és meghozott ébredt föl.
Jézus hív, Jézus, hajtott előtt áll, még oldalt kegyelemmel vár.
Mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Isten igéjét olvasom az első tesszalonikaiakhoz írt levél 5. fejezetéből. Az első tesszalonikaiakhoz írt levél 5. fejezetéből olvasom az elsőtől a 11. versig terjedő ige szakaszból, amit leülve hallgassunk meg. Az időpontokról és az alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségi. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, gyertek, fennállva imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy a hétköznapok feladatai között ma megállhatunk előtted. Köszönjük az elmúlt hét örömeit, és azt, hogy te velünk voltál a nehezebb pillanatokban is. Kérünk, segíts, hogy a gondjaink, vagy éppen örömeink most mind le tudjuk tenni a te kezedbe, és itt tudjunk lenni úgy, hogy a te igédet hallgatjuk, és kérünk, te légy az, aki szól hozzánk a te igéd által. Kérünk, te légy itt most szent lelked által, hogy megérthessük, mi az, amivel te ma formálni szeretnél minket, amivel ma tanítani szeretnél minket. Kérünk, így töltsd meg a mai Isten tiszteleten mindannyiunk életét a te lelkeddel. Segíts, hogy megérthessük a te igédet, taníts, bátoríts és vezess minket. Ezekkel áld meg, kérünk, a mai Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 831. dicséretünk első és második versét. A 831. dicséretünk első és második versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Isten igéjét olvasom a már felolvasott ige szakaszból, az első tesszalonikai levél 5. fejezetéből válogatott verseket. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Leülve hallgassátok meg az ige hirdetést. Folytatjuk sorozatunkat a Tesszalonikaiakhoz írt első levélből. Az előző héten ugye családi istentisztelet volt, de az azelőtti héten, az előző szakasz kapcsán arról beszéltem, hogy a tesszalonikai gyülekezetben voltak, akik gyászoltak, és Pál bíztatta őket, hogy ne legyenek tudatlanok az elhunytak felől, hiszen Jézus vissza fog jönni, és akkor fel fognak támadni azok mind, akik a Krisztusban hunytak el. A mai ige szakasz ennek a folytatásaként arról szól, hogy hogyan várjuk Krisztus visszajövetelét. Ezt az egész földi életet úgy kell elképzelni, mint egy háborút, ami nem csupán fizikai, hanem lelki szinten zajlik. Ebben a háborúban mi, akik lelki emberek vagyunk, mi vagyunk Krisztus katonái. És most ebbe belehelyezkedve fogjuk megnézni, hogy mit ír Pál a tesszalonikai gyülekezetnek, és hogyan kell nekünk is helyt állni ebben a lelki háborúban. Így most három dologról lesz szó. Először is, hogy legyünk éberek, másodszor, hogy legyünk felöltözve a páncélzatunkba, harmadszor pedig, hogy erősítsük egymást. Először tehát arról fogok beszélni, hogy a lelki harcmezőn mindig legyünk éberek. Nem tudom, hogy a jelenlevők közül szerette valaki turkálóba járni, használt ruhákat turizni. Nekem van két barátnőm, aki nagyon szeret turizni, és egyszer külföldön betévedtünk egy turkálóba, ahol egy nagyon lelkes eladó fogadott minket. És ez a két barátnőm mindig talált valami szép ruhát, és az eladó folyamatosan mondta rá, hogy jaj, ez milyen szép, ez milyen jól áll rajtuk. Én meg mindig mondtam, hogy jó, de ezt ne vedd meg, mert hát ezen van egy folt, erről hiányzik egy gomb, ezen van egy szakadás. Tehát az eladó lelkesen mondogatta, hogy ez a folt csak a mintája, itt eleve nem is volt rajta gomb, hát az a szakadás mostanában nagyon divatos. És akkor ráébredtünk, hogy ez az eladó valójában csak át akar verni minket. A lelki éberség is valami ilyen. Feltűnik, ha a gonosz el akarja hitetni a rosszról, hogy jó. Észreveszük, ha a gonosz meg akar minket téveszteni, és el akarja altatni a lelki ismeretünket. Hiszen a gonosznak ez a szándéka, ugyanis hatalmas harc folyik a lelkekért. Pál azt írja a mai ige szakaszban, hogy a világosság és a nappal fiai vagytok. A világosság és a nappal fiai. A sémi nyelvekben, abban a kultúrában az, hogy valakinek a fia vagyunk, az azt jelenti, hogy annak az embernek, annak a dolognak a tulajdonságai illenek ránk. Az, hogy a világosság és a nappal fiai vagyunk, azt jelenti, hogy a világosság és a nappal tulajdonságai illenek ránk. Azaz éberek vagyunk és józanok. Nem részegíthet meg minket a világi gondolkodás. Nem gondolkodhatunk úgy, mint egy világi ember. Ráadásul az, hogy a világosság fiai vagyunk, ennél sokkal többet is jelent, hiszen Jézus a világ világossága, és mivel Jézus a világosság, ezért az, hogy a világosság fiai vagyunk, azt is jelenti, hogy Jézus tulajdonságaival kell rendelkeznünk. Jézusra kell hasonlítanunk. Milyen volt Jézus itt ebben a földi lelki harcban? Bízott az Atyában, végezte a küldetését, és a legnehezebb lelki frontokon is helyt állt. Olyan emberekkel állt szóba, vagy éppen olyan emberek házába ment be, és olyan emberekkel evett együtt, akik talán a legtávolabb voltak Istentől. Vámszedők, paráznák, samáriaiak, csupa olyan ember, akikkel abban a korban szóba állni is bűnnek számított. De Jézus mégis közösséget vállalt velük azért, hogy hirdesse nekik az evangéliumot. És az Isten fiaként a legélesebb lelki helyzeteket vállalta be. Nyilván mi nem leszünk olyan tökéletesek, mint Jézus, hiszen ő egyszerre Isten és egyszerre ember, de mégis, ha Isten nehezebb lelki frontra küld minket, élesebb lelki helyzetekbe, akkor azt is be kell vállalnunk. Hiszen ha oda küld minket, akkor ő el is jön oda velünk. Itt vagyunk az éjszakában, a nappal fiaiként, a gonosz által megszállt világunkban, és ébernek kell lennünk, nehogy minket is megsemmisítsenek a lelki fronton. De ne felejtsük el, hogy a gonosz csak addig mehet el, ameddig Isten megengedi neki. Éppen ezért folyamatosan tartanunk kell a kapcsolatot a parancsnokunkkal, Jézussal, hogy tudjuk, hogy itt a bűntől sötét éjszakában mikor merre kell mennünk. A Szentírást olvasva folyamatosan figyelnünk kell az ő vezetésére az életünk minden döntésében. És ébernek kell maradnunk, mert nem tudhatjuk, hogy a sötét éjszakában a gonosz merről fog támadni. Hiszen a gonosz mindig arról támad, amerről a leggyengébbek vagyunk. Ha valaki például gyenge abban, hogy ellenálljon a függőséget okozó dolgoknak, akkor arról fog támadni a gonosz, hogy elszakítsa Istentől. Ha valakinek nincs rendben a családi élete, vagy éppen az önértékelése, akkor arról fog támadni. Ha valaki gazdagságra vágyik, akkor arról fog támadni. És ha egy pillanatra veszítünk az éberségünkből, azt azonnal megneszeli az ellenség. Azzal kezdtem, hogy két barátnőmmel turisztunk külföldön, és hogy minden ruhának volt valami baja, és mindig én vettem észre, hogy melyiknek mi a baja. Később betévettünk egy rendes ruhaboltba, ami nem turkáló volt, hanem új ruhákat árultak, és megtetszett az egyik ruha. Az eladó is nagyon szimpatikus volt, tudtam még alkudni is vele, és meg is vettem azt a ruhát. És már mikor a szállásra visszamentünk, akkor láttam meg, hogy a sötétkék ruhán van egy fehér festékfolt. És pont én, aki mindig észrevettem a hibát, meg az, hogy kit mivel akarnak becsapni, végül vettem egy hibás terméket. Mert ott volt egy olyan termék, ami pont az én ízlésemre volt kitalálva, és olyan eladó kínálta, aki nagyon szimpatikus volt, és egy pillanatig se gyanakodtam. És a lelki életben is lehet, hogy igyekszünk éberek lenni, és lehet, hogy mások életében egyből észrevesszük, hogyha elindulnak a rossz irányba, ha elkezdenek eltávolodni Istentől, de van, hogy a saját életünkön nem vesszük észre. Mert a gonosz pontosan tudja, hogy hogyan kell felkínálni a bűn lehetőségét, hogy az ne tűnjön rossz dolognak. Tudja, hogy kinek milyen az ízlése a bűnre. És fel tud kínálni olyan dolgokat, ami a mi ízlésünkre van kitalálva. Van, akinek felkínál valami szépet és jót, például egy munkahelyet, egy baráti közösséget, egy hobbit, ami valójában csak eltávolítja őt Istentől. Van, akit megpróbál megfélemlíteni, és úgy tesz, mintha Isten már nem tudna segíteni az ő helyzetén. Van, akivel meg azt hiteti el, hogy az ő életében minden rendben van, mert hát még templomba is jár, meg szökőévente egyszer leveszi a polcról azt az ómagyar nyelven írt 1000 éves családi bibliát, és pont azért nem tud bűnbánatot tartani, és átadni Istennek az életét, mert a gonosz elhiteti vele, hogy jól van úgy, ahogy van. Mi próbálunk éberek lenni, de nem mindig vesszük észre, ha a gonosz megkísért. Viszont az a jó hír, hogy van egy megváltónk, Jézus, aki tudja, hogy mi megyünk ilyenkor keresztül, hiszen őt is igyekezett megkísérteni a gonosz. Amikor 40 napig a pusztába volt, akkor a gonosz felkínálta neki a világ minden országát és dicsőségét. Jézus tudja, milyen ez. Éppen ezért bátran fordulhatunk hozzá segítségért, imádkozhatunk azért, hogy vegyük észre, ha rossz felé tart az életünk, és imádkozzunk lelki éberségért. Ha pedig a gonosznak már sikerült megtévesztenie, és már elbuktunk, akkor is álljunk Isten elé, és valljuk meg előtte, amit történt, és kérjük az ő bocsánatát. Hiszen Krisztus kegyelméért van lehetőség az újrakezdésre is. Ha elaludna a fényünk, menjünk Isten elé és gyújtsuk újra, mert a világosság fiai vagyunk, nem a sötétségé. Ne maradjunk a bűn sötétségébe megjátszva azt, hogy minden rendben van. Hiszen magunktól nem fogunk tudni újra ragyogni. Ragyogni és lelkileg ébernek lenni csak Isten erejével, a Szentlélek segítségével tudunk. Legyünk tehát lelkileg éberek, amennyire csak tudunk, kérjük ehhez Jézus Krisztus segítségét és vezetését, és ha mégis elbuknánk, akkor álljunk bűnbánattal az Úr elé, hogy újra ragyoghassunk. A lelki harcmezőn tehát miket kell tennünk? Az első az, hogy legyünk éberek. A második, amit Pál ír, hogy legyünk felöltözve a páncélzatunkba. Ha egy katona ott van a fronton, vagy folyamatos veszélyhelyzetben van, akkor mindig készenlétbe kell lennie. Az egy dolog, hogy nem aludhat el mélyen éjszaka sem, mert ébernek kell lennie, de folyamatosan a hadi öltözékét kell viselnie, ugyanis az ellenség bármikor, bármerről támadhat. Belopódzik a sátrunkba, és belénk szúr ott, ahol csak rést talál a páncélunkon. Ezért írja Pál, hogy vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Hit, remény és szeretet. Ezeket kell magunkra ölteni. Úgyhogy most nézzük meg ezeket egyenként is, és közben gondoljuk végig azt, hogy mi az, ami most rajtunk van, és mi az, amit még fel kell vennünk. Első a hit. A hit az az, hogy hiszünk Istenben. Ez nem annyit jelent, hogy elhisszük Isten létezését. Még csak nem is annyit jelent, hogy a bajban imádkozunk Istenhez, és reméljük, hogy ő majd kiment minket a nehéz helyzetből. Hanem a hit az bizalom is Istenben. Bízom Istenben akkor is, hogyha ő úgy dönt, hogy nem ment ki a bajból. Nekem például nemrég az autópályán romlott el a kocsimba valami, és Isten nem mentett ki a bajból. Ott voltam órákon át, és azóta is szerelőnél van a kocsim, de Isten végig ott volt velem, és vigyázott rám, és ezt kellett észrevennem, hogy Isten ott van velem. Bízom Istenben akkor is, ha éppen ő úgy dönt, hogy nem ment ki a bajból. A hit még az, hogy bízom Istenben akkor is, ha a legélesebb lelki helyzetekbe küld be engem, sőt, akkor is, ha meg is sérülhetek abban a lelki helyzetben. Bízom Istenben akkor is, ha teljesen kilátástalan az életem. Ha nem értem, hogy mi miért történik. Ha látszólag nem kapok választ az imáimra. Felveszem a hit páncélját, és megharcolom az életem harcait, bízva Istenben, hittel. Az első tehát, amit magunkra kell ölteni, az a hit. A második az ige sorrendjében a szeretet. Felveszem a szeretet páncélját. Ami azt jelenti, hogy mindenek előtt szeretem Istent, azaz igyekszem az ő tetszésének megfelelően élni. Másodszor úgy szeretem az embertársamat, ahogy önmagamat. A szeretet páncéljával csak az a baj, hogy néha iszonyatosan nehéz cipelni. Ha valaki tartott már a kezében ilyen régi kovácsolt páncélt, az tudja, hogy egy ilyen páncél iszonyatosan nehéz, van rendesen súlya. Na most a kosztümös filmeknél, a filmforgatásokon a színészekre nem igazi páncélt szoktak adni, hanem műanyagból vagy könnyebb fémekből készítenek nekik páncélt, ami teljesen úgy néz ki, mint az igazi, csak nem olyan nehéz. Hamis páncél. A szeretet páncélja is lehet hamis. Könnyű kis műanyag, ami úgy néz ki, mintha igazi lenne, csak éppen az élet egyetlen karcsapásától ketté törik. Valóban szeretjük Istent, és az ő tetszésének megfelelően élünk, vagy csak akkor, hogyha ő segít nekünk? Valóban olyan jó kapcsolatban vagyunk Istennel, ahogy itt a gyülekezetben, vagy azért van mit még dolgoznunk az életünkben? És valóban szeretjük a másik embert, vagy csak addig szeretjük, amíg kedves velünk, addig szeretjük, amíg nem vagyunk stresszesek, addig szeretjük, amíg időnk, mint a tenger, addig szeretjük, amíg a másik is szeret minket, vagy tudjuk akkor is szeretni a másikat, ha talán megbánt, ha nem ért meg, ha bocsánat a szóért, de hülyének néz minket, Mert akkor igazi a páncélunk, ha ilyen helyzetekben is tudunk szeretni. Ne legyen hamis a szeretet páncélja, mert a hamis páncél nem véd meg a gonosztól. És a hit és a szeretet páncélja mellett még, amit magunkra kell venni, az a reménység sisakja. Ugye a páncél is sok mindentől megvéd, de a sisak az, ami a legfontosabbat védi, a fejünket. Az üdvösség reménysége itt most a legfontosabb. A hit és a szeretet is fontos, hiszen hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, és a hitnek vannak cselekedetei, amit szeretettel teszünk, de az üdvösség reménysége az, ami értelmet ad a harcnak. Ha reménykedünk az üdvösségben, az azt jelenti, hogy hisszük és tudjuk, hogy ha bűnbánatot tartunk, és átadjuk az életünket, akkor Krisztus keresztáldozatáért örök életünk lehet a mennybe. És ez az, ami értelmet ad ennek az egész harcnak. Hiszen ha nem lenne örök élet, akkor semmi értelme nem lenne itt küzdenünk a földi életben Isten ügyéért. Élhetnénk olyan sötétségben, ahogyan csak akarnánk. De mivel van reménységünk az örök életre, így van értelme küzdenünk ebben a bűnös állapotban, a gonosz csábításával szemben. Hit, remény és szeretet. Mindegyik rajtunk van. Ne kényelmesedjünk el, hanem mindig hordjuk ezeket magunkon. Hiszen akkor is, ha nehéz cipelni, hiszen ha azt hisszük, hogy nekünk már megy ez a keresztény élet, és kényelmesen leveszük a páncélunkat, és elheverünk, pont akkor fog megtámadni a bűn sötétjében az ellenség. Azt hiszük, hogy nekünk már megy ez a keresztény élet, és pont akkor bukunk el, mert a gonosz mindig tudja, ha nincs rajtunk a páncél. Éppen ezért tartsuk magunkon a lelki páncélt, és álljunk ellen a gonosznak Istenbe vetett hittel, Isten és emberek iránt való szeretettel, és az üdvösség reménységével. Megnéztük tehát azt, hogy legyünk éberek, és azt, hogy legyünk felöltözve a páncélzatunkba. Most pedig nézzük meg az utolsót, ami kell a lelki harchoz, egymás bátorítása. Pál azt írja, vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Itt a görög szövegben szereplő szó nem csak azt jelenti, hogy vigasztal, hanem azt is, hogy bátorít. Bátorítsátok egymást. Nem tudom, van-e itt valaki, aki szeret meredek hegyen felfelé sétálni. Én alföldi vagyok, úgyhogy ismerek kellemesebb elfoglaltságokat is, de egyik nyáron teológus tanulmány úton a busz lerakott minket a hegy közepén, a kemping meg fent volt a hegy tetején. De ez nem ilyen kis magyar hegy volt, hanem jó meredek török hegy, és az összes cuccunkkal fel kellett sétálni a hegyen. És ez már a 10. nap volt, hullafáradtak voltunk, nem is akartunk egymáshoz szólni, csak szenvedtük föl magunkat a hegyoldalon. Aztán valahogy mégis elkezdtünk beszélgetni, viccelődni, fényképeket készíteni, és azt vettük észre, hogy így sokkal könnyebb felfelé sétálni. Mert addig csak csendben kullogtunk egymás mellett, és mindenki szenvedett egyedül, de aztán megosztottuk egymással a nehézségeket, és bátorítottuk egymást, és már közösségként cipeltük fel a hegyre a hátizsákjainkat. Mi most itt vagyunk a templomban, körülbelül 100 ember, mint Krisztus százada, mindenki cipeli a maga hátizsákját, a maga múltját, a maga egzisztenciális kríziseit, vagy éppen a maga hatalmas örömeit és boldogságát, sérelmeit és szomorúságát, lelkesedéseit és belefáradásait, küzdelmeit és győzelmeit, a maga kis munícióját. Most az a kérdés, hogy itt százan, némán kullogunk fel egymás mellett a hegyen, vagy észreveszük, hogyha nem is egyformák a hátizsákjaink, de ugyanoda tartunk. Ugyanazon a hegyen kell fölcipelnünk a magunk hátizsákját. Ugyanúgy a menny felé tartunk, és ugyanúgy meg kell harcolnunk életünk harcait. Bátorítjuk közben azokat, akik mellettünk sétálnak? Ha ennyien itt vagyunk a templomban, akkor Krisztus katonáiként ne gondoljuk, hogy egyedül kellene megküzdenünk a lelki nehézségeinkkel. A tanítványokat is kettesével küldte ki Jézust, mert ha az egyik elgyengült lelkileg, akkor a másik bátorította. Hívő barátok meg házastársak szokták elmesélni, hogy sosincsenek egyszerre lelkileg elgyengülve, mert amikor az egyik lelkileg gyenge, akkor a másik erős és támogatja. Mikor a másik gyengül el, akkor az előbbi az erős, és ő támogatja a másikat. Bátorítsuk egymást, mert ez egy olyan harc, ahol nem tudjuk ezt a harcot egyedül megvívni. Ha Isten oldalán állunk, és Krisztus katonáiként Isten országát képviseljük, akkor minél jobban ellenállunk a gonosznak, és minél inkább a jóra törekszünk, annál nagyobb erővel fognak támadni minket a sötétség erői, és ezért kell egymás bátorítva ellene állnunk. A szüleim mesélték el, hogy volt olyan hívő ember, aki elment egy gyülekezetbe bizonyságot tenni, és tudta, hogy abban a faluban sokan foglalkoznak mindenféle ördögi praktikákkal, varázslással, jóslással, pedig templomba is jártak. És ez az ember eltervezte, hogy a következő nap a bizonyság tételében ki fog állni Isten mellett, és el fogja mondani, hogy hagyják abba ezeket az ördögi dolgokat, ne sántikáljanak kétfelé, hanem egyedül Isten útján járjanak. És ahogy ezt így végig gondolta, lefeküdt aludni, és éjszaka arra ébredt, hogy valaki szépen lassan húzza le róla a takarót. És a sötétben először azt hitte, hogy belopózott a szobába a vendéglátónak a gyereke, vagy egy kiskutya, és az játszik vele, de aztán felkapcsolta a villanyt, és nem volt ott senki. Visszafeküdt az ágyba, visszahúzta magára a takaróját, de akkor meg azt érezte, hogy valaki leült az ágya szélére. Viszont nem látott ott senkit. És akkor jött rá, hogy a gonosz az. És elkezdett imádkozni, és egy idő után Isten tett róla, hogy a gonosz felálljon és elmenjen. A gonosz meg akarta félemlíteni ezt az embert, sikerült is ráijesztenie, de Isten megvédte, és annál inkább bátorította, hogy másnap kiálljon, és elmondja, hogy milyen ördögi erők munkálkodnak ott. És másnap a bizonyság tételére tömegek tértek meg. És csak azért mondtam el, hogy lássuk azt, hogyha csak egy kicsinke lelki fénnyel pislákolunk a bűn sötétségébe, az a gonoszt annyira nem fogja zavarni. De ha sikerül Krisztus fényét felvillantanunk, és egymást is erősítjük, és egymást is lángra lobbantjuk, az a gonosz már zavarni fogja, és annál inkább célponttá válunk. Mert ha mi Isten oldalán állunk, akkor ilyen erők harcolnak ellenünk. Nekem egyszer egy nagyon jól sikerült szolgálat előtti este a telefonom romlott el, és sehogy se lehetett bekapcsolni, nehogy megszólaljon reggel az ébresztő órám. Később persze magától megjavult a telefonom, és működött tovább. Harcolnak ellenünk gonosz erők ebben a fizikai valóságban is. De ne ijedjünk meg ezektől az erőktől, mert Isten sokkal erősebb. A gonosz csak azért tombol, és azért próbál ránk ijeszteni, mert tudja, hogy veszített. Isten már rég megnyerte ezt a háborút. Már 2000 évvel ezelőtt a kereszten Krisztus megnyerte a háborút. Megváltott minket, és így hitáltal örök életünk lehet. És a gonosz már rég veszített, és csak azért akar megfélemlíteni minket, hogy minél nagyobb pusztítást végezzen, és minél többeket magával ráncson. Ne féljünk a gonosztól, hanem bízzunk Istenben, és erre bátorítsuk egymást is. Harcoljunk továbbra is Isten oldalán, és egymást bátorítva, egymást építve, egymást vigasztalva álljunk együtt ellen a gonosznak. Hiszen Isten nagyobb, és megvéd minket. Kérjük Istentől a Szentlélek tüzét, és segítsünk egymásnak is lángra lobbanni. Hiszen ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. Ez jusson mindig az eszünkbe, és így bátorítsuk egymást is. Most itt a végén gondoljuk végig, hogy mik kellenek a lelki harchoz. Kell éberség, hogy észrevegyük, ha a gonosz valami csellel meg akar téveszteni minket itt a bűntől sötét éjszakában. Kell harci öltözék, amit folyamatosan magunkon kell hordanunk a lelki fronton, mégpedig a hit és a szeretet páncélját és az üdvösség reménységének sisakját, Hiszen ha nem lenne reménységünk az örök életre, akkor nem is lenne értelme küzdenünk ebben a földi életben. És végezetül az kell még a harchoz, hogy folyamatosan bátorítsuk egymást, ne csak egyedül harcoljunk, hanem együtt is, összefogva és Isten erejével, hiszen ha Isten velünk, senki sem lehet ellenünk. Amen. Az igehirdetésre válaszul fennállva énekeljük a már megkezdett 831. dicséretünk 4. versét. A 831. dicséretünk 4. versét énekeljük, ami így kezdődik: harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll. Leülve imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy bármilyen küzdelem is van az életünkben, hozzád mindig fordulhatunk. Köszönjük, hogy bízhatunk benned minden helyzetben, akkor is, ha nehézségeken megyünk keresztül, és akkor is, ha annyi öröm ér, hogy ki sem látunk belőle. Köszönjük, hogy bátorítasz minket, és hogyha elbuknánk, mert nem a te utadon járunk, akkor is lehetőséget adsz az újrakezdésre, és nem kell a bűn sötétségében maradnunk. Kérünk, segíts meg minket, hogy mindig tudjunk téged követni, és tudjunk annyira neked élni, hogy ez meglátszódjon az életünkön is. Add, hogy tudjunk krisztusi fényen ragyogni, hogy a körülöttünk élők is lássák a te fényedet, és vágyjanak ők is erre a fényre. És ha már annyira neked élünk, hogy az ördög célpontjává válunk, akkor te vigyázz ránk, hiszen tőled még az ördögök is rettegve elfutnak. És kérünk, te add, hogy amikor a gonosz tombol az életünkben, akkor is eszünkbe juthasson, hogy hozzád bizalommal fordulhatunk, és tőled kérhetünk támogatást. Kérünk, így légy velünk az elkövetkezendő héten is. És Istenünk, te látod a betegeinket, akik ma nem tudtak eljönni a templomban. Kérünk, te légy az ő őriző pásztoruk. És imádkozunk a háború sújtotta országokért, amiből egyre több van. Te légy az, aki lecsendesíti a háborúkat és békét teremt. És imádkozunk református felekezetünkért, a magyar református egyházért, hogy ne emberek, hanem egyedül te légy az egyházunk vezetője, mi emberek pedig a te katonáiként tudjunk együtt harcolni a gonosz ellen. Így imádkozunk a katolikus felekezetűekért is, akik most új egyházi vezetőt választottak, kérjük, te add, hogy az új pápa ne a világi gondolkodáshoz vigye közelebb a katolikus keresztényeket, hanem hadd tudjon egyedül hozzád, a Szent Háromság Istenhez fordulni, és a katolikusokat is hozzád fordítani. És Urunk, te látod egyen-egyenként a mi életünket, kérünk, most hallgass meg csendben magunkban elmondott imádságainkat is. Urunk, hisszük, hogy Te meghallgatsz minket. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket.
Megköszönjük a mai istentiszteletünk végzőjének, Futó Katalin Reménynek a köztünk végzett szolgálatát. A mai istentisztelet az ő vizsga prédikációja, vizsga istentisztelete is volt egyúttal, és Isten áldását kérjük az ő életére, további szolgálatára. Istentisztelet elején megkeresztelte Kunfalvi Somát, aki korábbi presbiterünknek, Polgár Istvánné Cigány Etelkának a déd unokája, így tudják jobban a testvérek. Szeretettel köszöntjük így a mai istentiszteletünkön a vizsgáztató bizottság tagjait, az egyetem részéről dr. Hanula Gergely professzort, az egyházmegye részéről pedig Matyó Lajos lelkipásztort. És ahogy már hallottuk az énekkar kapcsán, hogy a ma délutáni kórus találkozóra a mi gyülekezetünk kórusa is készül. Isten áldása legyen az énekkar munkáján is. Hirdetem alkalmainkat. Kedden 9 órakor lesz gyülekezeti bibliaóra, csütörtök este 7 órakor kóruspróba, utána 8:30-kor imaközösség. Péntek este 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági bibliaóra, péntek este 7 órakor női köri alkalom, és vasárnaponként 9:20-tól imaközösségben vagyunk együtt, 10 órától istentisztelet, ezzel párhuzamosan gyermekistentiszteletek vannak korcsoportok szerint. Hirdetem, hogy gyülekezeti csendes napjaink július 6-tól 9-ig, vasárnaptól szerdáig lesznek Nagybörzsönyben. Erre az előleget Tóman Ádám presbiternél lehet befizetni a mai istentisztelet után, illetve a jövő heti istentisztelet után. Imádságban készüljünk majd erre az alkalomra is. Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt héten a templom takarításában, szebbítételében részt vettek. Az illatterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. És most még átadom a szót Kondor Katalin presbiternek, a diakóniai bizottságunk elnökének, hogy a kárpátaljai helyzettel kapcsolatosan szóljon egy pár szót a gyülekezethez.
Áldásbékesség! Kedves testvérek! A legutóbbi diakóniai bizottsági megbeszélésen úgy döntöttünk, hogy javasoljuk gyülekezetünk számára a kárpátaljai református egyház által működtetett szeretetkonyhák újbóli támogatását. Egy alkalommal régebben már eljutattunk egy havi persejpénzt erre a célra. Most azt tervezzük, hogy egy külön diakóniai persejt fogunk kihelyezni a következő alkalomra. Kérjük a testvéreket, hogy úgy készüljetek, hogy ebbe a külön persejbe lehet elhelyezni a támogatásra szánt összeget. Egy hónappal ezelőtt a diakóniai bizottságunkból ketten részt vettünk a Református Egyház Filemon szeretett szolgálatának az alkalmán, ahol egy kárpátaljai lelkész testvérünk bejelentkezett, és az ő elbeszélését hallgathattuk a mostani helyzetükről. és változatlanul nagyon nehéz helyzetben vannak. A lelki pásztor testvérünk beszámolt arról, hogy nagyon-nagyon sok a magára maradt idős ember, idős beteg emberek, mély szegénységben élő családok, és gyakorlatilag családfenntartó nélkül maradtak. Ha van is férfi a családban, nem biztos, hogy el tud jutni a munkahelyére, vagy elmer menni a munkahelyére. Képzeljétek el, hogy itt most hála az Úrnak keresztelőn vehettünk részt, de ott nem biztos, hogy elmernek menni keresztelőre vagy konfirmációra a férfi családtagok, mert nem érzik magukat biztonságban. Hozzátette a lelkipásztor, és ezt jó volt hallani, hogy de azért elmennek. Ha megbetegszenek, nem mernek elmenni orvoshoz. Tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak tényleg anyagi források nélkül. A református egyházunk 26 szeretett konyhát üzemeltet. Itt a hirdetőtáblára és a gyülekezeti házban is a hirdetőtáblára kitettük, hogy konkrétan hol működnek ezek a szeretett konyhák, heti hány alkalommal, hány főről gondoskodnak, és nagyon nagy szükségük van anyagi támogatásra. És végül hagy mondjam a Filemon 1:7 igét, hogy a te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. És hagyd tegyem hozzá, hogy mindig átmelegszik a szívem, amikor kinyitom a Bibliát, és a mai ige szakasz pont szintén az adakozásról szólt, és nagyon megerősítő volt ezt is, hogy olvassam fel számotokra a 2 Korintus 8:7. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hídben és igében, ismeretben és minden búzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Köszönöm szépen!
Áldásvétele előtt záró énekül énekeljük az 591. dicséretünket mind a 4 versével, az 591. dicséretünket énekeljük mind a 4 versével, aminek az első verse így kezdődik, erős vár a mi Istenünk. A mi Úrunk áldjon meg benneteket az ő igéje szerint, amiben így szól, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Amen.